Üdvözlégy kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szent háromságnak vagy te szolgája, Jézus Krisztusnak nyomdoka követi. Te szent léleknek tiszta edénye, Szíz Máriának választott vitéze. Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán. Azért neveztek Bátor Lászlónak, mikorom még len ifjúdat volna. Dicsérjük magyarok, Szent László király, bizony érdemli mi dicséretünket. Dicsérjük őtet, angyalok mondván, idvezd légy kegyelmes, Szent László király.
Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban adásának szerkesztő műsorvezetője. Bognár Szilvia és Kónya István landművész előadásában hallottuk a himnusz Szent László királyról kezdetű éneket, s e Szent László ének a feltevések szerint az 1470-es években Mátyás király korában keletkezhetett. E költemény az első eredeti magyar vers, a magyar nyelvű líra világi legkorábbi alkotása. Ezt a dallamot a későbbiekben Kátai Zoltán énekmondó előadásában is meghallgatjuk, mert érdekes összehasonlítani, hogy két előadó hogyan önti formába egy ilyen szép és fontos ének kapcsán születő előadói, zenei gondolatait. S hogy miért kezdjük ezzel a történeti énekkel ma esti Kincsek a Hagyományban adásunkat? Mert ma ünnepeljük első árpádházi Szent László királyunk szentéavatását, akit 1192. június 27-én Váradon avattak szenté. László hetedik magyar királyként 1077 és 1095 között irányította az ország életét, s a néphagyományban is gazdag emlékezetéről a későbbiekben Szabó Katica összeállítását hallgatjuk majd meg. De előtte azért hadd mondjak néhány szót László kultuszáról, illetve árpádházi királyunk életéről. Tarján M. Tamás történész a Rubikon folyóiratban megjelent cikkében így ír első Szent László királyunkról. Az 1046. június 27-én született Szent László magyar király, a középkori lovagi eszményt megtestesítő uralkodó, aki 18 éves országlása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is. László még a Vazultól származó hercegek lengyelországi számüzetése idején született, a későbbi első Béla második gyermekeként. Családja csak András trónra lépése után két esztendővel 1048-ban tért haza Magyarországra. László fiatalkora apja és testvérei hatalmi harcainak fényében alakult. A hatalmi viszályok belső és külső ellenség ellen vívott háborúk után az ország főnemesei és hetedik Gergely pápa javaslatára 1077-ben Lászlót koronázták Magyarország királyává. Az új uralkodó állítólag nem vágyott a trónra, hanem a krónika szavai szerint az égi dicsőségre pályázott, de hosszas rábeszélésre végül elfogadta a koronát. Bár László volt az első magyar király, aki hódító külpolitikát folytatott, uralkodása során nem csak hadvezéri érdemeket szerzett, három törvénykönyvet is megalkotott, melyek egyrészt a keresztény vallás helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon védelmére törekedtek. Szent László legendásan szigorú törvényei híven mutatják be a 11. század végi magyar társadalom helyzetét, ahol az anyagi szempontok szerinti rétegződés már lassan végbe ment, így a magántulajdon tisztelete rendkívül fontossá vált. Éppen ezért László korában drákói szigorral büntették a lopást. A tettenért tolvajra akasztás várt, miközben olyan kistételek eltulajdonításáért, mint egy liba vagy egy tyúk értéke is, csonkítás, az orr, fül vagy a kéz levágása járt. E szigor oka vélhetően az esetek gyakoriságában rejlett, és Kálmán későbbi, enyhébb törvényei fényében kimondhatjuk, hogy a Szent Király kemény fellépése eredményre vezetett. László törvényeiből másfelől azt láthatjuk, hogy a kereszténység helyzete még korán sem volt stabil. Máskülönben az 1092-es Szabolcsi zsinaton hozott híres törvény, mely megtiltotta a kutaknál, fáknál történő áldozatokat, szükségtelen lett volna. Az egyházat érintő törvények emellett szabályozták a tized szedését, rendelkeztek a külföldről érkező klerikusokról, az ünnepekről, valamint a zsidók és az iszlám hitűek az úgynevezett pöszörmények helyzetéről is. Szent László uralkodása során egyszerre lépett fel a keresztény hit és a szuverén Magyarország védelmezőjeként. Hogy a görög-keleti egyház pozícióit visszaszorítsa, megalapította a zágrábi püspökséget, a kalocsai érsekség központját pedig Bácsba helyezte át. Közben számos szent helyet alapított, melyek közül leghíresebb a Berettyó melletti Szent Jobb, valamint a somogyvári Szent Egyedapátság voltak. Szintén kettős, nemzeti és vallási célt szolgált az 1083-as szentavatási procedúra is, mely során László első István mellett Imre herceget, Gellért püspököt és a Zoborhegyi remetéket, Andrást és Benedeket is kanonizáltatta. Máig vita zajlik arról, hogy Róma hozzájárult-e a szentélyavatásokhoz, amelyekkel a király egyfelől népe vallásos érzését akarta növelni, másfelől pedig jelezni akarta az ország hűbéri alávetésére törekvő császárnak, hogy Magyarország szentjei révén is önálló tagja a keresztény Európa családjának. László uralkodása páratlan teljesítménye ellenére mindössze 18 esztendeig tartott, és már 1095-ben 50. életéve előtt véget ért. A köztiszteletben álló királyt Somogyváron, majd 1113 körül Váradon helyezték végső nyugalomra, sírja utóbb számos csoda helyszíne és zarándokhely lett. A népmondák és egyházi legendák legnépszerűbb alakja a magyar szentek közül első Szent László királyunk. A nevéhez kötődő mondakör elbeszélésein nem kérhetjük számon a történeti hitelességet, de ez így van a többi népi emlékezetben megőrzött jeles személy esetében is. Szent László mondaköre mennyiségileg és tipológiai változatosság tekintetében is egyaránt egyike a leggazdagabbnak a magyar népi epikában, sőt, Mátyás királyon és második Rákóczi Ferencen kívül ő tekinthető a leginkább ismertnek és kedveltnek. Alakját a róla szóló folkloralkotásokat a magyar nyelvterület egészén ismerik. S most hallgassuk meg Szabó Katica összeállítását Szent Lászlóról, itt a Mária Rádió Kincsek a hagyományban adásában.
Szent László a honfoglaló és magyar államalapító Árpád-ház sarja. Első László néven a 7. magyar király, aki 1077 és 1095 között irányította Magyarország életét. Hazánk történetének melyik legszeretettebb uralkodója és példaképe. Ő fejezte be a magyar állam és keresztény egyház alapítás művét, a krónikás és népi hagyomány Szent Istvánnal kapcsolatban a bölcsességet, a megfontoltságot emeli ki, míg Szent Lászlóval kapcsolatban pedig a katonai, lovagi vitézséget, a hősi erényeket és a szigorú törvényeket. Szent László liturgikus, képzőművészeti, irodalmi és népi kultusza elválaszthatatlan egységet alkot, igazi hungarikumnak tekinthető. A magyar nép szívében egyszerre mindenki által szeretett királyként, hadvezérként, mítikus hősként és közben járó szentként él. Imádságára ketté nyílt a tordai hasadék, víz fakadt a sziklából, gyógyfű termett a réten és kővé vált a pénz. Szent László életét égi jelek kísérték végig. Az első, a képes krónika szerint így történt. A mogyoródi csata előtt Géza és László vadászni mentek, eközben László herceg látomása szerint egy, az ábrázoláson két angyal koronát hozott Géza fejére, jelezvén az eljövendő győzelmet. Az ütközet után egy másik jelenés is történt, Vác közelében egy szarvas tűnt fel égő gyertyákkal az agancsai között. László herceg látta, hogy valójában nem szarvas volt ez, hanem Isten angyala, s azért állt meg ott, mert megjelölte a helyet, hogy a boldogságos szűznek ott építessünk templomot, és ne másutt. Olvasható a képes krónikában. A magyar mondavilág szerint őseinket a csodaszarvas vezette a jelenlegi hazájába, amelyről a regősének is csoda fiú szarvasként szól, akinek szarva között 1000 misegyertyeig gyújthatatlanul és oldhatatlanul. Mind a László történetben, mind az archaikus regősénekben az ősi csodaszarvas rege keresztény formájával találkozhatunk, a csodaszarvas Isten küldöttének jelenik meg. Szent László legendája a király jellemét és nem mindennapi külsejét is megörökíti. Bőkezű volt az ínségben, nagy türelmű a tűrésben, derűs király kegyességben, a kegyelem ajándékaival teljességben, az igazság gondozója, a szemérem pártfogója, meggyötörtek vigasza, elnyomottak támasza, árvák megkönyörülője, gyöngék gyöngét gyámszülője, erős volt a keze, tetszetős a külsejes, miként az oroszlánnak hatalmas lába keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott, így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára. Szent László katonai csodatetteit mondák egész sora örökíti meg. A keleti törzsekkel, besenyőkkel és kunokkal vívott ütközetek közül a leghíresebb az észak-erdélyi Kerlésnél, másnéven Cserhalomnál 1068-ban kivívott győzelem. Az ütközetben egy kun vitéz erre volt egy magyar lányt, akit Szent László mentett meg. Ez a jelenet látható később középkori templomaink freskó ciklusain. A magyar mondavilág egyik legszebb története ugyancsak Szent Lászlóhoz kötődik, az esemény 1345-ben játszódik. Ekkor tatárok törtek Erdélyre, és a csatában harcoló székelyek és csángók hívására a már 250 esztendeje elhunyt Szent László kikelt váradi sírjából, majd megelevenedett Érclován a váradi várból a keleti Kárpátokba lovagolt, és Szűz Mária a napba öltözött asszonyképével a feje fölött legyőzte a pogányokat. Ők fogságba esve megtértek, amikor éppen Szent László napján Váradra érkeztek. Lászlót a sírjában csak harmadnapra találta ismét a helyén a sekrestyés, a test egészen átizzadt a harc hevében, mintha nagy munkából kimerülve tért volna meg. Arany János Szent László című verse 1853-ból örökíti meg költői szépséggel ezt az eseményt. László király szenti avatása 1192. június 27-én történt Váradon, harmadik Béla király jelenlétében. Ezt ünnepeljük minden esztendőben június 27-én, idézve Zsolozsmájából. László királyt népünk áldja, a királyok koronája ragyog fején, azzal ékes égkövekkel fényességes, övé a nagy méltóság, örök égi boldogság. A szentélyavatási szertartás alatt a déli verőfényben egy tündöklő csillag jelent meg a székesegyház fölött, s két óra hosszat ragyogott az ünneplő ember sokaság láttára. A szentélyavatási eljárás után megindulhatott a népvándorlás a Szent Király sírjához és Hermájához. A középkori magyar királyság egyik legfontosabb szakrális központjává, egyben nemzetközi hatósugarú búcsújáró helyévé emelkedett Váradot, ennek köszönhetően nevezték a magyar komposztellának. A reformáció idején a koponyacsontot tartalmazó herma kalandos úton került Győrbe, amely ezáltal ugyancsak a Szent László tisztelet kiemelkedő helyszínévé vált. Szent László emléke a liturgikus zenei tételekben és a népénekekben is megőrződött. Az úgynevezett Szent László ének az első eredeti magyar vers, a magyar nyelvű világi líra legelső alkotása, himnikus remek műve, egyben a magyar szentek tiszteletének első magyar nyelvű emléke. Szövege 1470 körül Hunyadi Mátyás király korában keletkezett, amelyet a Pír Kódex 1526-ból őrzött meg. Dallam a régi magyar és európai epikus zenei stílus származéka.
Ladislae, unike plebis dulcis patrone, regis regum, quema preclara, siderum celi, repulgidum sidus. Idvez légy kegyelmes, Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, Szent királyok közt drága látós gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Magyarországnak vagy király magzatja, Szent királyoknak fényes tükörhe. Te neked, atyád, kegyes Béla király, hogy hozzá képest kegyes király lennél. Nekünk születél Lengyelországban, menj bűl adatál, nagy csudaképpen. Másszor születél Szent Kereszt víztű, ősödnek nevén László lőnneved. Letelepedél Biharváradon, az városnak lő édes oltalma, templomot rakatál Szűz Máriának, kiben most nyugoszol minden tisztességvel. Te arcul teljes szép pirosval áll, tekintetedben embereknél kedves, beszédedben ékes, karodban erős, lámmenten te ejtesz, ki te veled küzdik. Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán. Azért neveztek Bátor Lászlónak, mikorom még len ifjúdat volnál. Dicsérjük magyarok, Szent László király, bizony érdemli mi dicséretünköt. Dicsérik őtet, angyalok mondván, idvez légy kegyelmes, Szent László király.
Kedves hallgatóink, önök a Kincsek a hagyományban júniusi László napi adását hallják, és az előbb Kátai Zoltán énekelte azt a bizonyos Szent László éneket. És most következzenek a nyár néptáncos zenés eseményei, fesztiváljai, melyeket Nagy Viktória a Hagyományok Háza munkatársa segít felsorolni, megemlíteni, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Azt mondtad, hogy először vagy rádió stúdióban, de azért ez nem félelmetes helyszín.
Így igaz, jó estét kívánok én is mindenkinek. Valóban nem az. Legalább nem látnak az emberek, csak a hangunkat hallják.
Az pedig jó, hogy a hangunkat hallják, mert hogy nagyon sok mindent kell elmesélni, mert hogy például ma este már, bár itt Budapesten esik az eső, reméljük Torockón jó idő van, mert elkezdődött az első fesztivál, ahol a Hagyományok Háza nagyon sok koncerttel, programmal van jelen.
Így van, ez a Torockón lévő Double Rise Fesztivál, ami a mai napon veszi kezdetét. Ez egy 4 napos összművészeti fesztivál, Erdély legnagyobb összművészeti fesztiválja. Június 27 és 30 között várja az érdeklődőket. Erdély egyik legcsodásabb helyszíne a Székely kő lábánál. Irodalommal, színházzal, táncházzal, népzenei koncertekkel, ami ugye a mi terepünk, várják az érdeklődőket, fiatalokat, idősebbeket, népzenében jártasakat, kevésbé jártasakat, mindenkit.
Hogy kerül a Hagyományok Háza egy-egy ilyen fesztiválra? Tudom, hogy ez egy ilyen álnaív kérdés, de egy összművészeti fesztiválban, ahogy látom a programban, nagyon nagy hangsúlyt kap a Hagyományok Háza és a hagyományok ezáltal. És a programban is azt látom, hogy mind a 3 nap zenészek, adatközlő idős mesterek, vagy hát már kevésbé, szerencsére azt lehet mondani, hogy kevésbé idős mestereink is vannak, tehát újabb generációk vannak, akik ott a helyszínen muzsikálnak, visszatanulják, újraélesztik ezt a zenét. Tehát a lényeg az, hogy kalotaszegi, palatkai és a százcsávási muzsikusok is ott lesznek, lehet velük találkozni, hallgatni a muzsikájukat, nem így csak igaz. Táncházas előadók.
Így igaz, beszélgetni velük, tanulni tőlük, és minden érdekességet megtudni az ő múltjukról és jelenükről, és az egész jövőjéről is.
Arról tudsz valamit mondani, és tegeződünk, elnézést kérünk a hallgatóktól, de hát azért egyrészt ebben a szakmában, tehát a táncosok, zenészek között elég ritka a magázódás, másrészt így könnyebb is a beszélgetés, szóval, hogy az összművészeti fesztivál keretein belül mekkora súlya van ennek a programokban, illetve hogyan kapcsolódnak a többi fesztivál programhoz ezek az események?
Ezen a fesztiválon most már 3. éve vagyunk jelen. A Hagyományok Házának egy tudatos vállalása az, hogy egyre több nyári rendezvényen is részt vegyünk és megmutassuk laikusoknak és hozzáértőknek egyaránt azt a kincset, amit mi próbálunk őrizni, és hát továbbadni. Ezért is hívjuk el a mestereket ezekre az alkalmakra, amikor csak lehetőségünk van, akik még élnek, és első kézből át tudják még adni ezt a kultúrát. A fesztivál keretén belül, de ez a többi fesztiválra is nagyjából majd későbbiekben érvényes lesz, nagy hangsúlyt kap, szerencsére. Ez általában úgy működik, hogy egy fesztivál szervező, mondjuk, megkeresi a Hagyományok Házát szakmai együttműködés céljából. Nyilván ezeknek a szervezőknek is van egy bizonyos népzenei, népi kultúra felé irányuló érdeklődése, és hát mi vagyunk azok, akik ebben mondjuk tudunk segíteni nekik, és ez egy tudatos vállalás, hogy egyre több helyen megjelenjen az úgynevezett folkudvar brand, így Torockón is.
Pont ezt akartam kérdezni, olvastam egy cikket, Hontangéla, a Hagyományok Háza munkatársa, nem tudom, nagyon hosszú az ő címe, a kommunikációs osztály vezetője, nyilatkozta, hogy ez tulajdonképpen egy brand, egy szerkezet, egy váz, amit időről időre meg lehet tölteni minden egyes fesztiválon, természetesen nem változatlanul használja ezt a formát a Hagyományok Háza, de ez egy bevált jó forma. Tehát mondjuk, ha a kapolcsi programokra áttérünk majd, akkor látszik, hogy ott reggeltől reggelig tele van mindenféle programmal, nagyon érdekes programmal. És én nekem például nagyon tetszik, most a papírok között meg kell keresni, hogy a reggel hogy kezdődik, van egy olyan név, tehát hajnali 3-4-ig biztos, hogy tart a mulatság mondjuk Kapolcson, és akkor napindító tánckurzus és daloló ébredezőknek.
Így van.
Mindez 11 órakor kezdődik. Tehát igyekszik a program rács és a program tervezett tekintettel lenni az éjszakában is mulatókra.
Ez így igaz, és hát pont ez a cél, hogy egész nap, aki arra téved, találjon magának izgalmas programokat. Tehát lehet, hogy hajnalig ott bulizott, kicsit kipiheni magát, és 11 órakor nyit az udvar, és onnantól nem nagyon van megállás egészen következő nap hajnalig.
Hány munkatárs vesz részt ezekben a munkákban? Mert ugye azt tegyük hozzá, hogy nyáron a Hagyományok Háza, mint intézmény, nyilván a nyári szabadságolások és minden a szokások szerint tulajdonképpen nem szervez annyi programot, mint évközben, hanem elsősorban a fesztiválokra fókuszál. Tehát akkor ilyenkor a fél Hagyományok Háza hátizsákot vesz és elindul?
Nagyjából így kell elképzelni. Hát ugye maga az úgynevezett színházi évad ilyenkor lezárul, a beltéri programok kintre kerülnek, úgyhogy néhány éve már egyre több ilyen külső helyszínen tudunk hál' Istennek szervezni programokat. Elsősorban a szervezési és kommunikációs főosztály munkatársai, akiknek egy-egy projektjeik vannak, és az elejétől kezdve az egyeztetésektől a lebonyolításig végigviszik a programot, de hát ugye magához a lebonyolításhoz akár 3-4 hát kollégára is szükség van, úgyhogy ilyenkor ez egy csapatépítő is nekünk, és tényleg vesszük a hátizsákot. Kolléganőimmel, akikkel egy irodában ülünk, múlt héten elköszöntünk egymást, hogy legközelebb már csak a fesztiválokon fogunk találkozni, így együtt az irodában nem ülünk egész nyáron.
Azt, hogy ülünk az irodában, az azért nem jelenti azt, hogy ne táncolnál. Mert olvastam, hogy a Bihariban táncolsz, táncoltál, sőt, egy kis csoportot is kaptál már, néprajz szakot és kulturális antropológia szakot végeztél, ha jól tudom.
Így igaz, pontosan. Az ELTE néprajz szakát végeztem, és kulturális antropológia szakát. A Bihari János táncegyüttesben pedig gyerekkorom óta, 7 éves korom óta táncolok.
Immár... Az egy legendás csapat, tehát ott Foltin Jolán és társainak, tanítványainak vezetése alatt rossz helyre nem kerültél.
Így igaz, hát az együttes alapítója Novák Ferenc Tata, úgyhogy az ő égiszük alatt folyik ma is a munka, szerencsére egy művészeti iskola keretein belül, és a felnőtt együttes pedig amatőr szinten, de nagyon-nagyon rendszeresen, és igyekszünk minél inkább terjeszteni ezt a hagyományt is.
Akkor a munkatársnak feladata lehet az is, hogy ő maga megmutassa? Már hogyha egy táncházban egy tánclépésről van szó.
Hát volt már rá példa, hogy be kellett ugrani esetleg valami helyet, de nem, tehát ott azért elválik, hogy mi ott szervezőként vagyunk. Biztos, hogy nem bírom ki dúdolás, vagy esetleg táncolás nélkül, de egyértelmű, hogy mi ott a lebonyolítás tűztük ki célul. Előfordult már, hogy egy táncházat is meg kellett tartani. De ez jól jön ilyenkor.
Most hallgassuk meg, hozzá. Bocsánat, hogy szabadba vágtam, hallgassuk meg a mostani Double Rise Fesztivál egyik résztvevőjének, a Tükrös Zenekarnak egy felvételét, legalábbis egy részletet belőle, Nyárád menti muzsikát játszik a Tükrös Zenekar. Kincsek a hagyományban adásunkban folytassuk a nyári fesztiválokról a beszélgetést Nagy Viktóriával, a Hagyományok Háza munkatársával. Azt azért mondjuk el, mielőtt még megint csak belemerülünk a fesztiválok programjába, hogy ha valaki szeretné megnézni, hogy mit, pontosan, hol, mikor, merre megtalál meg, azt a Hagyományok Háza honlapján megtalálja, ugye?
Pontosan. A honlapon belül az úgynevezett Folk Fesztivál Nyár aloldalon szedtük össze az összes nyári programunkat, úgyhogy ott, és azokról is különböző linkek mutatnak az adott fesztivál nagy honlapjára, vagy a mi részletes programjainkra, úgyhogy érdemes böngészni.
Na, szóval, hogy akkor ez a brand hogyan is töltődik meg a nyáron? Kapolcson, illetve aztán majd később egy másik fesztiválon?
Hát a lényeg és a célkitűzés az, hogy megmutassuk, hogy hagyományos örökségünk mennyire sokszínű, és mennyire mindenkinek szól, nemtől, kortól, népzenében, jártasságtól függetlenül. Úgyhogy ez a kiinduló program, vagy kiinduló pont, és ami még a kiinduló pont, az, ahogy említetted, Kapolcs, amikor 2015-ben először más csapatokkal együtt egy saját programot kezdtünk szervezni, akkor indult el igazából maga a Folk Udvar koncepció, és azóta idén már harmadik éve lesz önálló Folk Udvarunk. Tehát ott történik meg mindaz, amit ebben így sűríteni szeretnénk minden alkalommal. Tehát amik itt a sarokpontok, az a tánc és énektanítás, a mesélés, az interaktív gyerekprogramok. A mesélésen belül nem csak gyerekeknek szóló mesék, hanem esti mese felnőtteknek programsávunk is van, amikor a pajzán, pajkos népmesék is megjelennek. Ezen kívül kézművesség, szintén kicsiknek és nagyoknak egyaránt, és este pedig népzenei koncert, ami után táncház, folkkocsma. Nyilván hajnalig várja még az érdeklődőket, illetve Kapolcson egy úgynevezett Szabad Egyetem szakmai beszélgetés sorozat is, egy kerekasztal beszélgetés sorozat is van.
Ennek én nagyon örülök, mert a táncház mozgalom kezdetén ez nagyon fontos volt, hogy egy szellemi töltetés és a szellemi élet más irányaiból is tudjanak becsatlakozni, be is csatlakoztak, irodalmárok, költők, akár építészek, és itt például nagyon érdekes témák lesznek, tehát Székisós Jánosnak az édesapja, író, fog Rostás Mazsi Mihállyal beszélgetni az elfogadásról egy paraszti környezetben például.
Így igaz, hiszen az idei Kapolcsi Folkudvarnak a tematikája az együttélés. Népek, nemzetiségek együttélése a Kárpát-medencében. Tematikus koncertekkel készülünk, és a beszélgetések, meg egyéb napközbeni programok, akár a kézműveskedés egy-egy mozzanata is kapcsolódik majd népekhez és nemzetiségekhez.
Mikor van Kapolcs? Azt még nem is mondtuk el.
Július 20-tól 29-ig. Ez összesen 10 nap. Két hétvége is van benne, úgyhogy akár ha a munka elszólít minket, akkor vissza lehet térni hozzánk hétvégén.
Még egy nagy rendezvény lesz, ez a Tusványosi Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor, ahol szintén ott van külön programokkal a Hagyományok Háza.
Így van, ez július 24 és 29 között lesz. A Hagyományok Háza programjai a Kriza János Népművészeti Sátorban kapnak helyet. Együttműködésben a Kriza János társasággal. Erdélyi falusi muzsikusok koncertjei, interaktív, moderált beszélgetések, mese, szintén kézműves programok és táncház várja az ottani érdeklődőket. A sátrunk szakmai felelőse pedig Pál István Szalonna.
Aki muzsikálni is fog, ahogy láttam a programban minden nap.
Így van.
De ott lesz a tokos zenekar, Siketánc Szilveszter, aki táncos, nyilván ő fog táncot tanítani, akkor Farkas Zoltán Batyú és Tóth Ildikó Fecske, a két nagy öregje, idézőjelbe téve az öreget, a táncház mozgalomnak. Ugyanúgy lesznek mese és kézműves foglalkozások, ott lesz Berec István is, tehát, és hát a Bekecs Néptánc Színház, bocsánat, előadása, tehát érdemes elmenni mindenhova, de van egy olyan rendezvény, vagy hát nem is tudom, ez egy verseny, ami az Annabálhoz kapcsolódik, és azt hiszem, hogy a kezdeti ellenállást most már sikerült megtörni a prímás versennyel, a Balatonfüredi prímás versennyel, ami az egyik évben a népzenei prímások versenye, a másik évben pedig a cigány prímások versenye.
Idén a hagyományos magyar népzenét játszó prímások fognak versengeni pénz nyereményért. És hát idén a Balatonfüredváros önkormányzatával közösen, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszéke szakmai támogatásával szervezzük meg, és a két napos verseny végén egy gálaműsorral ünnepelünk.
Kik lesznek a zsűriben? Én ahogy látom, a szakma nagyjai.
Így van. Árendás Péter, Blaskó Csaba, Lakatos Róbert, Vizeli Balázs és Pál István Szalonna, Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője.
És ezen a gálaműsoron, ahogy látom, a Fölszállott a páva tehetségkutató vetélkedő résztvevői is fel fognak lépni. Azért ez is egy szép koncert lesz.
Igen.
Arról lehet már tudni, hogy körülbelül hányan jelentkeztek erre a versenyre, vagy hányan szoktak jelentkezni erre a versenyre?
Ez még azt hiszem, hogy nem teljesen publikus, de sokan. Tehát annyit elmondhatunk, hogy sokan, úgyhogy nagyon izgalmas versenynek nézünk elébe.
Van még egy percünk, azt gyorsan említsük meg. Láttam a Hagyományok Háza Facebook oldalán, amit szintén érdemes figyelni, hogy egy dalversenyt hirdettek, aminek most lesz majd az eredmény hirdetése. A nyár kedvenc dala. Egy percünk van, hogy még ezt gyorsan megbeszéljük.
Így van. Tavaly hirdettük meg először, és nagyon nagy érdeklődésre tett számot. A nyár népdala. Múlt héten zártuk le az úgymond a beküldési időszakot, úgyhogy egy zsűri majd ki fogja választani a nyár népdalát, amit fesztivál pólókra fogunk nyomtatni, és mindenki magánviselheti a nyári programjainkon.
Nagyon szépen köszönöm. Szóval akkor a www.hagyományokháza.hu, természetesen ékezetek nélkül, ahol mindent megtalálnak, illetve a Facebook oldala is a Hagyományok Házának napra kész. Ezt bizton állíthatom, és ott van minden program, amiről szeretnének bővebben megtudni bármit is. Mi most hallgassunk meg egy másik fesztivál résztvevő zenekart, illetve Lakatos Róbert, a Rév zenekar vezetője, akik muzsikálni fognak, a Balatonfüredi Prímás verseny zsűriében is ott lesz, Kalotaszegi Csárdást és Szaporát muzsikálnak. Ki is kell hagynom jó néhány programot, de most nyár van, mindenki szabadságon van, vagy fesztiválokon mulatozik, de azért néhány programot június végére, júliusra is hadd ajánljak figyelmükbe. Éppen most szombaton, június 30-án a Hagyományok Háza Lajta László tiszteletére ünnepi megemlékezést tart, amely a zeneszerző népzenegyűjtő emléktáblájának megkoszorúzásával veszi kezdetét Budapesten az 5. kerületben a Váci utca 79 szám alatt. És innen közös zenés sétára indulnak a résztvevők Lajta László Károly kerti szobrához. A Váci utca 79 szám alatt, ahol Lajta László lakott, a Lajta emléktábla megkoszorúzása előtt beszédet mond dr. Solymosi Tari Emőke, Lajta kutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Majd a zenés menet a Károly kertig megy, ahol beszédet mond dr. Árendás Péter, a Hagyományok Háza Folklor Dokumentációs Könyvtár és Archívumának vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének adjunktusa. A Várkert bazárban július 13-a és 20-a között a Nemzeti Táncszínház nyáresti szabadtéri táncestjeire kerül sor. Idén a hagyományőrző magyar táncok mellett vérpesdítő flamenkóval várják a tánckedvelő közönséget a Várkert bazárban. A július 13-a és 20-a között 4. alkalommal megrendezésre kerülő Táncbazár Budapest ebben az évben hazai és nemzetközi néptánckavalkáddal készül. A programsorozatot a Magyar Állami Népi Együttes nyitja július 13-án pénteken, majd Pirók Zsófia és a Flamenco Corazon Arts Színház, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Duna Művész Együttes és a Fitos Dezső Társulat lép majd fel. A táncbazár zárásaként egy budapesti premiérrel is készülnek, mondta Erdő Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, a táncbazár szervezője, ahol is Pirók Zsófia egy olyan kották nélkül létrejövő autentikus flamenco előadással készül, amelyben nem csak a zenészek, hanem a nézők is egyszerre lüktetnek, lélegeznek a táncos karmesterrel. A tánctanítás szinte már elmaradhatatlan része a táncbazárnak, tette hozzá Ertül Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, így az előadásokat követően a táncolni vágyók idén is belekóstolhatnak a színpadon látottakba, a Várbazárban, július 13-a és 20-a között. A Hagyományok Háza előadásainak jövő évadára, tehát a szeptembertől kezdődő új évadra már most össze lehet állítani 4 alkalmas bérletet a néptánc szerelmeseinek. A tetszőlegesen kiválasztott 4 előadás jegyeihez a bérlet megvásárlásával minden kedves látogató 30% kedvezménnyel juthat hozzá. Az előadásokról és a bérletvásárlásról a Hagyományok Háza honlapján tájékozódhatnak a www.hagyományokháza.hu oldalon, természetesen ékezetek nélkül. A Hagyományok Háza várhatóan ősztől visszaköltözik felújított épületébe a Korvin térre. Érdemes lesz ellátogatni a koncertekre, táncszínházi előadásokra. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Kincset a Hagyományban adását hallották. Köszönöm Nagy Viktóriának, a Hagyományok Háza munkatársának, hogy velünk töltötte ezt az estét. Munkatársam Farkas Miklós nevében is köszönöm figyelmüket. Legközelebb 4 hét múlva, július 25-én este 20 óra 16 perckor lesz Kincsak a Hagyományban adás, melynek a szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. A műsort a Hagyományok Háza média műhelye készítette.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Hírpercek.